Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak is, Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Putyin elnök az önmaga által vízválasztónak nevezett beszédében arról beszélt, hogy a következő elnöki mandátum végére az orosz gazdaság egyike lesz a világ öt vezető gazdaságának, a szegénységet a jelenlegi szint felére csökkenti, az egyfőre eső nemzeti jövedelmet pedig a másfélszeresére emeli. Honnan indul ezekben a kritériumokban most Oroszország, hogy legyen mihez képest?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha vásárló paritáson számoljuk az orosz gazdaság teljesítményét, akkor most is viszonylag előkelő helyen van, 6.-7. helyen. Ha folyóárfolyamon számoljuk át, akkor nincs az első 10 között. Ez a gazdasági erő mondjuk abszolút mértékét tekintve az orosz gazdaság súlya és ereje. Ami a szegénységet illeti, 98-ban, tehát a késői jelcini korszakban, talán a hallgatók emlékeznek rá, augusztusban volt egy részleges államcsőd, aminek következtében az akkor 141-2 milliós országból durván 70 millióan kerültek abba a helyzetbe, hogy kevesebb, mint napi $1-ból engedték életüket, tehát nemzetközi mércével számítva is szegénynek számítottak, és a világ legszegényebb 1 milliárdjához tartoztak. Most Putyin első két elnöki ciklusa, tehát 2000 és 2008 között ez durván megfeleződött, majd a későbbiekben is csökkent, és lement ez jócskán 20 millió alá, de az ukrajnai válsággal párhuzamosan megint 20 millió fölött van a szegények, tehát az orosz mércével mért szegények aránya, ami egy 146 milliós ország tekintetében azért elég magas számot jelent. Tehát ugye Putyin ezen túl még arra is utalt ebben a beszédben, a gazdasággal foglalkozó részben, hogy ez alatt a 6 éves ciklusa alatt a termelékenységet 50%-kal szeretnék növelni, mert ugye az a probléma, hogy az orosz gazdaság rendkívül lassan növekszik. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt 10 év teljesítményét, akkor egyetlen alkalommal nem sikerült 5% fölötti éves GDP növekedést elkönyvelni. 2010-től mindig alatta van, és 2015-ben, 16-ban recesszióban volt a gazdaság, tavaly pedig egy elég szerény 1,5%-os növekedést tudott elkönyvelni, miközben ahhoz, hogy Oroszország ne leszakadóban legyen a világ gazdasági centrumához képest, hanem felzárkózóban, 4, de inkább 5%-os növekedésre lenne szükség, és ugye nagy kérdés, hogy Putyin beiktatása után milyen gazdasági modellt fognak követni, lesznek-e változások, megteremtődnek-e annak feltételei, hogy ne ebben a 1,5-2%-os növekedési pályán maradjon, hanem közeledjen a 4 és az 5%-hoz. Ez nyilván politikai döntések kérdése a választás után.
Általában képzeli el Vlagyimir Putyin az orosz gazdaság növekedését, vagy vannak kiemelt területek, amire koncentrálni kíván, és majd az húzza, a többit, ha húzza?
Hát láthatóan az egyik ilyen terület, amit az állam nagyon szigorúan felügyel, és próbált vissza is államosítani, ez az energiaszektor. Tehát, de ez már jó rész megtörtént az első és második elnöki ciklus alatt, tehát az első évtizedében az évezrednek, és nyilván továbbra is az energetikai szektor egy kiemelt ágazat. És a másik ilyen terület, az nyilván a hadipar. A hadipar tekintetében ma megint ott tartunk, hogy az Egyesült Államok után a legjelentősebb hadipari exportőr Oroszország ma már körülbelül olyan tételben szállít külső piacokra hadipari terméket, ami a német, a francia és a brit hadipari export együttes nagysága, és háromszor nagyobb, mint amit Kína exportál. De ez a tétel, ez egy ilyen 14-15 milliárd dollár per éves nagyságrendet jelent, ez nagyságrendekkel marad el, amit az energiaszektor biztosítani tud bevételként Oroszország számára. Tehát azt gondolom, hogy ez az a két nagyon fontos terület, illetve itt ebben az elnöki beszédben megjelent még egy nagyon szélesen értelmezett a digitalizáció, tehát hogy itt az államirányításnak a legkülönbözőbb területein is próbálja a számítógépes felületeknek és rendszereknek a szerepét jelentősen bővíteni. Hogy ez most retorika vagy valóság, ezt majd 5-6 év múlva fogjuk tudni eldönteni.
Azt is mondta az elnök, hogy az világ adat feldolgozó központjává akarja tenni Oroszországot. Ehhez nem kell valamiféle töretlen bizalom, hogy az ember az adatait hova teszi?
Hát igen, azt hiszem, hogy ez, erre szükség lenne, és hát nagy kérdés, hogy a következő 1-1.5 évben látszik-e majd annak valami nyoma, hogy Oroszország próbál valamilyen kiegyezésre jutni a nyugattal. Egyébként vannak olyan közgazdászok, nagyon befolyásos közgazdászok, mindenekelőtt ezek közé tartozik Alekszej Kudrin, aki több mint 10 éven keresztül volt a szövetségi kormány pénzügyminisztere és miniszterelnök helyettes, és aki a kormányzat mögött álló stratégiai programok központjának a vezetője. Ő és munkatársai kidolgoztak egy gazdasági reformcsomagot, aminek két nagyon fontos politikai előfeltétele van. Az egyik, hogy valóban átfogó és mély reformokra kerüljön sor a gazdaság területén, és ezt részletezték, hogy mit is jelentene. De van még egy fontos politikai előfeltétel, a politikai kapcsolatok rendezése a nyugattal. Mert úgy ítélik meg, hogyha ez nem történik meg, abban az esetben esély sincs arra, hogy egy dinamikusabban növekvő orosz gazdasággal számolni lehessen, és hát nyilván ez az adatközpont is akkor csak valamiféle vízió és nem valóság lesz.
Nyugat alatt az Egyesült Államokat, meg az Európai Uniót ért?
Mind a kettőt, tehát a kollektív nyugatot.
Kína nincs benne?
Nincs benne. Kína ebben a tekintetben nagyon érdekes partner. 2008-2009 tájékán úgy tűnt, hogy töretlen és rendkívül dinamikus lesz a két ország gazdasági együttműködése, de aztán 2013-14-ben ez a növekedés azért lelassult, illetve megtört. Kétségtelen, hogy világpolitikai kérdések jelentős részében együtt mozognak, lehet látni, hogy a biztonsági tanácsi szavazásokkor többnyire ugyanazt a gombot nyomják meg, ugyanazt gondolják, vagy közel ugyanazt gondolják a nemzetközi politika kérdéseiben, de azt hiszem, hogy Oroszország számára már néhány évtizeden belül inkább kihívást jelent majd Kína a rendkívül, mind demográfiai, mind gazdasági értelemben sokkal dinamikusabban bővülő Kína, sem mint olyan partner, amelyikkel kockátmentesen tud együttműködni.
De forgatókönyvekről kell, hogy eszembe jusson, hogy egy évvel ezelőtt egy másik forgatókönyvről is cikkeztek, ez Szergej Glázijev akadémikus 7-es forgatókönyvből 5 katasztrofális Oroszország számára, 2 nagyjából élhető, de mindegyiknek a feltétele egy politikai és gazdasági elitváltás. Komolyan kell ezt venni?
Az az igazság, hogy Glazev, aki Putyin gazdasági főtanácsadója, tehát ilyen értelemben egy komoly politikai státusz birtokosa, és egyben az úgynevezett Stolypin klubnak az egyik első számú szószólója, bizonyos értelemben a másik végpontot reprezentálja, mint amit Kudrin és szerzőtársai reprezentálnak. Ő egy ilyen elzárkózó, saját erőre támaszkodó, ha kell az inflációt elengedő, a nyugattal akár a konfliktust is vállaló, mobilizált társadalmat, tehát egy ilyen mozgósított, folyamatos mozgósított állapotban lévő társadalmat képzel el. Nagy kérdés, hogy ebből a két modellből mit vesz át majd a politika, és Putyin melyikben lát több fantáziát, és ez nyilván nem egyszerűen csak közgazdasági kérdés, hanem számos erőcsoportnak, érdekcsoportnak, politikai megfontolásnak lesz az eredője. Kétségtelen, hogy Glazev az egyik legmarkánsabb, és a nyugattal az ütközés továbbra is vállaló vonalnak a képviselője, és nyilván azt gondolja, hogy ehhez más szereplők kellenek. Tehát olyan szereplők kellenek, akik semmilyen folytonosságot nem képviselnek a 90-es évekkel, de még az első két putyini ciklussal, tehát 2000-2008 időszakával, amikor Oroszország nagyon széles körű politikai és gazdasági kapcsolatokat ápolt, mind az Európai Unióval, és 2001 után azért az Egyesült Államokkal is.
Glazev egyik forgatókönyve, amit említett is, ez az izoláció és mobilizáció, ez nagyon hasonlít arra, amit Vladimir Putyin egy évvel később éppen most mondott, tehát ő is a tehetség, a szakértelem, meg az elképzelések egyesítéséről beszél. Ez mi, ha nem mobilizáció?
Hát mobilizáció, és hát ennek nyilván az az oka, hogy rövidesen március 18-án elnökválasztás lesz, és nekem már jó fél éve, 3/4 éve az volt a benyomásom, és mindig ezt válaszoltam, amikor kérdeztek, hogy mire számíthatunk most a következő fél év, 3/4 évben, hogy jelentős változás nem lesz, addig nem tudom elképzelni, amíg be nem fejeződik ez a választási ciklus, hogy itt bármiféle korrekció következik. következzék be. Oroszország pillanatnyi teljesítménye olyan, lehet látni egyébként az életminőségre vonatkozó adatokból is, hogy nem nagyon tud mást ígérni egyelőre a mobilizáció föntartásán, tehát ennek az ostromlott erődnek a képén erősíti, vagy tartja fönn. Úgy érzi, hogy ez az egyetlen olyan eszköz, aminek segítségével itt viszonylag magas részvételi arány mellett magas támogatottságot tud elérni. Én ezt elsősorban ennek a kényszerűségnek a számlájára írom, és nyitva hagyom azt a lehetőséget, hogy a megválasztása után a következő hónapokban vagy fél években végül is mifelé fog alakulni, fordulni az orosz politika.
Hogyan kell érteni azt, amikor arról beszél, hogy az előrehaladás, a dinamikus fejlődés érdekében minden szférában ki kell terjesztenünk a szabadságot, meg kell erősítenünk a demokratikus intézményeket, a helyi önkormányzatokat, a civil társadalom struktúráit, meg a bíróságokat, mindent, ami a központi hatalomtól független erőközpont lehetne.
Hát legyen így, de az a helyzet, hogy az orosz politika 2011-12-től épp ellenkező pályán halad. Ugye 2011 decemberében egy nagyon durván elcsalt parlamenti választásra került sor, és a születőben lévő középosztály a nagyvárosokban, főleg a két megapoliszában, Oroszországnak, Moszkvában és Szentpéterváron kiment tüntetni, és meglepte Putyint, és azóta lehet látni 2011-12 fordulójától, hogy a hatalom a társadalom szemben nagyon bizalmatlan, és főleg azokkal szemben bizalmatlan, akik talán a leginkább kreatív, leginkább aktív részét jelentik a társadalomnak, és elkezd egy ilyen, hát azt hiszem, hogy nem túlzás azt állítani, hogy 2012 nyarától egy ilyen represszív fordulatot végrehajtani, nagyon sok új törvénnyel, törvénymódosítással, idegenügynök kiegészítéssel, ezek mind-mind 2012-ben veszik kezdetüket, és ez a folyamat azóta is tart. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt a fordulatot végrehajtja-e Putyin, és ennek a fordulatnak egyébként számukban is mérhető következményei vannak, csak egyet hadd említsek, de nagyon beszédes, hogy mi 2010-ben az emigrációt választók száma Oroszországban viszonylag alacsony volt, 40 ezeren választották. Ugye autokráciából szabadon el lehet menni, szemben a diktatúrával, ahonnan csak disszidálni lehet, tehát illegálisan lehet távozni. Autokrácia egyik szabadsága, hogy azt lehet mondani, hogy köszönjük fiúk, ennyi volt, én inkább akkor másod fogok élni. Na most mi 2010-ben 40 ezeren döntöttek így, 2014-ben már 300 ezeren, 15-ben 350 ezeren, 16-ban 420 ezeren. És ez ugye döntően a városi középosztály, a nagyvárosi középosztály, nyelveket tudó, relatíve fiatal, valószínűleg inkább képzett rétegekről van szó, tehát azok mennek el, és azok látnak egyfajta kilátástalanságot abban a közéleti közegben, amire vonatkozóan Putyin ezeket a szép ígéreteket tették, tehát azok mennek el, akiknek a vesztesége nagyon súlyos, és már most szerintem gondot okoz Oroszországnak, hogyha Putyin valóban ebbe az irányba fordítja az országot, ezt dicséretére legyen mondva, én sajnos nem nagyon bízom ebben.
Van más választása, mint nem ebbe az irányba fordítani? Mert szokták mondani, hogy az autokratának nem nagyon van más választása, mint fönntartani a rendszerét, mert ha abból kilép, akkor sebezhetővé válik.
Igen, hát azt gondolom, hogy az egyik nagy problémája Putyinnak, hogy talán 2008 volt az utolsó pillanat, amikor kockázatmentesen kiléphetett volna a politikából, tehát amikor lejárt a két elnöki ciklusa, esetleg még megtörténhetett volna az, hogy 2011-12-ben nem jön vissza, és abban a medvegyevi 4 éves elnöki ciklusban ott miniszterelnökként segítette volna, hogy az elit elfogadja Medvegyevet, mint első számú politikai vezetőt, és folyamatosan háttérbe vonul és kilép ebből a történetből. Ma Putyin úgy gondolja, hogy senki nem tudja neki garantálni, hogyha lelépne a színről, a biztonságát. Tehát bárki tenne meg maga után elnöknek, közreműködne abban, hogy az általa kiválasztott ember legyen Oroszország államfője, nem tudja garantálni. Nincs abban a helyzetben, hogy valódi garanciát tudjon nyújtani. Ezért láthatóan minden módon ragaszkodik ahhoz, hogy a hatalmon maradjon. Na most a hatalmon maradásban, hogyha elkezd liberalizálni, hát ennek a feltételeit egyelőre nem látom, egy kivételével, abban az esetben, hogyha valami olyan kompromisszumra tud jutni a nyugattal, és ez a folyamat olyan fokozatosan tud végre lenni, ami az ő biztonságérzetét nem teszi kockára, akkor ennek a két körülménynek a hatása vagy körülményei közepette el tudok képzelni esetleg egy ilyen liberalizáló pályát, de ez a pálya nagyon hosszú lesz, és szerintem feltételezi azt, hogy valami kompromisszum alakuljon ki a Nyugat és Oroszország között, hogy ne rébuszokba beszéljek, nyilván a Nyugat nem fogja a Krím-félszigetet de jure elismerni, de de facto tudomásul veszi, hogy ez most hosszú évtizedekre, meg nem határozható ideig, ez Oroszországhoz fog tartozni. A kérdés inkább az, hogy Oroszország el tudja például azt érni, hogy azok a szankciók, amelyek fenyegetik mindazon orosz céget, vagy külföldi céget, mely hajlandó bármilyen beruházást végrehajtani a Krím-félszigeten, szankcionálják. Nagyon beszédesen 3-4 évvel ezelőtt hirdették meg a mobil szolgáltatóknak az új tendert, és a mobil szolgáltató, három nagy mobil szolgáltató van Oroszországban és vagy Magyarországon, és a három mobil szolgáltató együttesen ragaszkodott ahhoz, hogy a kiíráskor ez a tender Oroszország egészére vonatkozva mínusz Krím. Mert féltek attól, hogyha nekik a Krímbe is beruházniuk kell és biztosítani a mobil szolgáltatást, abban a pillanatban szankció alá esnek. Tehát például az egyik ilyen kompromisszumos lehetőség, hogy valahogy a Nyugat ebből a szorításból kezdi az oroszokat kiengedni, az az oroszok erre úgy reagálnak, hogy Kelet-Ukrajna tekintetében meg ők kezdenek engedni, tehát hogy kölcsönösen egymásnak előnyöket és bizonyos előrelépés biztosító kompromisszum születik, akkor el tudom képzelni, hogy ezzel párhuzamosan talán a belpolitikában is egy új olvadás elkezdődhet, de egyelőre ennek semmi jelét nem látom, és ez az elnöki üzenet, ami néhány nappal ezelőtt elhangzott, hát az épp az ellenkezőjéről szól, de még egyszer mondom, itt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy néhány napra vagyunk az elnök választástól.
A környezet, a Nyugat alkalmas volna egy ilyen kompromisszumra? Volt egy ilyen kísérlet Obama elnök idején, a reset politikája, még Medvegyevvel, amikor megpróbálták őt pozícióba emelni, csak nem sikerült. És most igen. Donald Trump az elnök.
Igen, azt hiszem, hogy Trump a maga módján hát rendkívül kockázatos, leginkább amiatt, mert kiszámíthatatlan, rendkívül fegyelmezetlen és láthatóan nagyon fontos stratégiai súlyú kérdésekben tájékozatlan. Emiatt az ő szerepe annyira nehezen prognosztizálható, és maga is kockázati tényezővé válik, és nyilván ezt Moszkvában is sejtik, és most félretoltam mindazt az egyéb feltételezést, ami személyéhez és az oroszokhoz fűződő kapcsolatait illeti, mert sok tekintetben ott még vannak homályos pontok. Hogy lehetséges-e ez, nagyon nehéz megítélni, mert valóban Obama fölkínálta ezt a lehetőséget. Sőt, Obama például olyan nagyon érzékeny kérdésekben is láthatóan hajlandó lett volna Oroszországgal együttműködni, mint az európai rakétapajzs ügye. Talán a hallgatók is emlékeznek arra az esetre, amikor egy G8-as találkozón egymás mellett ül Medvegyev és Obama, és véletlenül, vagy ki tudja, hogy véletlenül le, de bekapcsolva maradt a mikrofon, és Obama azt mondja Medvegyevnek, hogy legyetek türelemmel, újra választanak engem, és akkor ehhez a rakétapajzs ügyhöz vissza tudunk térni, ami világos jelzés volt az oroszoknak, hogy most ezekben a hetekben még nem tudom megtenni, de kész vagyok a kompromisszumra. Egyébként is azt azért szögezzük le, hogy a demokrata része az amerikai establishmentnek kezdetétől, amikor az ifjabb Bush idején újra felmelegítették 2007 elejétől a rakétapajzs ügyét, ők ezt teljesen felelőtlen és elhibázott dolognak tartották, és Obama kezdetétől azon volt, hogy ezt a konfliktus zónát ezt megszüntesse. Tehát amerikai részről én úgy gondolom, például ebben a gesztusban is, hogy ők keresték valóban ezt a megoldást. A probléma az, hogy Oroszország láthatóan nem tudta megtalálni azt az új gazdasági modellt, amelyik olyan körülmények között lendületben tartja Oroszországot, amikor ugyan még magas az energiaár, de már az energiaár magas szintje, tehát $100 fölötti hordonkénti olajár, az nem ad lendületet a GDP-nek. 2012-ben úgy kezd lassulni az orosz gazdaság növekedése, hogy az olajár az egekben van. Nincs még ukrán válság, nincsenek szankciók. Tehát az a két nagyon drámai körülmény, ami 2014 őszétől lerántja az orosz gazdaságot, és recesszióba fordítja 2015-ben, 2012 12-ben, 13-ban, 14 elején nincs. Magasan vannak az olajárak, gyorsan robog, növekszik a belső fogyasztás, ennek ellenére az orosz gazdaság lassul. De nem találják azt az új modellt, amivel erről a lassuló pályáról megint egy dinamikusabban növekvő pályára, és szerintem Oroszország gondjai ebből fakadnak, illetve abból a politikai válságból, amit magának idézett elő a 11-12-es választások elcsalásával.
Hipotetikus a kérdés most. Kormányozható volna-e Oroszország Vlagyimir Putyin nélkül? És milyen az, amikor egy Oroszország nem kormányozható?
Hát ugye erre több ok miatt is rendkívül nehéz válaszolni. Ugye autokráciák törekszenek arra, hogy valóban hadrafogható komoly politikus ne nőjön ki. Ugye az autokrata fél attól, hogy kihívói lehetnek, hogy kockázatot jelentő politikai formátum emelkedik ki. Nyilvánvalóan Putyin a maga módján, ezre bizonyíték nyilván az első két elnöki ciklusa, nagyon sok figyelmet érdemlő dolgot ért el, és Oroszország köszönhetően egyébként a Moszkva számára rendkívül kedvező globális energiakonjunktúra alakulásának talán a 20. század egyik legjobb évtizedét könyvelhette el 2000 és 2008 között. Ebben nyilván Putyinnak is megvolt a szerepe, hiba lenne a későbbi Putyin okán elvitatni tőle azt a teljesítményt, amit akkor nyújtott, de hiba lenne az is, hogyha nem veszük észre, hogy azt abban a modellben, tehát a globális energiakonjunktúra számukra kedvező alakulását, azt ő kihasználhatta, és igazságtalan lenne, hogyha itt nem jegyeznénk meg, hogy Jelcin idején a 90-es években úgy irányította Oroszországot és Oroszország átalakulását, hogy az átlagára a kőolajnak hordonként 20 dollár körül volt. Ugye más dolog egy országot, amelynek a bevételei ilyen mértékben a szénhidrogén exporthoz kapcsolódnak, 20 dolláros átlagár, éves átlagár mellett, vagy 80, 100 vagy 100 dollár fölötti átlagár mellett irányítani. Tehát röviden azt gondolom, hogy azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy Putyin nélkül irányítható-e Oroszország, mert itt pillanatnyilag mindent megtettek hosszú-hosszú évek óta annak érdekében, hogy ilyen figura ne emelkedjék ki. De hát, hogyha egy stabil belpolitikájú, stabil belső helyzetű országot akar bárki is létrehozni, az nem elsősorban személyekben, hanem megbízhatóan működő intézményekben gondolkodik. És a putyini rendszernek talán a legnagyobb felelőtlensége, hogy épp ezt az intézményépítést porolta meg, és rendeli alá pillanatnyi politikai érdekekre a rezsim pillanatnyi szempontjainak.
Az látszik-e, hogy a közvetlen szomszédok, a balti államok például abban bíznak, hogy Putyin marad, vagy abban bíznak, hogy esetleg valamilyen módon megy? Mert mind a kettőnek következményei lehetnek.
Hát szerintem elég józan, és szerintem a három balti ország elitje olyan szorosan kapcsolódik még mindig az egykori Szovjetunióhoz, és ahhoz kapcsolódó tapasztalatokhoz, hogy kiválóan ismerik az ott, mármint Oroszországban kialakult helyzetet, és miután józanok, nem kérdéses, hogy a következő 6 évben Putyinnal számolnak. Nyilván fenntartásaik vannak, ott vannak közvetlen tőszomszédságában. Nyilván, ha Oroszország arra szánná el magát, hogy katonai eszközökkel ezeket a kis államokat legyűrje, különösebb akadályban nem tudna ütközni, bár hozzáteszem, hogy én azt végtelen felelőtlenségnek gondolom, és ezt nem érzem azokat, és nem látom azokat a körülményeket, ami miatt ezt Putyin és környezete megkockáztatná. Ez egy olyan vörös vonal átlépése lenne, ami persze drámai következményekkel járna a három balti államnak, államra nézve, de szerintem az orosz vezetés ebben nem gondolkodik. De az kétségtelen, és itt nem csak a baltiakra kell gondolni, hogy az a politika, ami az ukrajnai válsággal kialakult, az bizalmatlannál nem csak a balti államokat tette, amely államok köszönhetően annak, hogy mind a NATO-nak, mind az Európai Uniónak tagjai, ezért exkluzív védettséget élveznek.
Amiért sokat küzdöttek, mert hosszú ideig nem mondták ki, hogy ez konkrétan azt jelenti, amit egyébként a betűk jelentenek.
Pontosan, ráadásul még Trump ebben a helyzetben tovább a maga magatartásával további zavarokat idézett elő, de szeretnénk emlékeztetni arra, hogy hát ez a legszorosabb szövetségesei, tehát Kazaksztán és Belarusi esetében is bizalmi válságot idézett elő. Egy évvel az ukrajnai beavatkozás után Belarusiában a rendkívüli állapot elrendelése vonatkozó törvényt módosították, és beletettek egy olyan bekezdést, amit most nem akarok részletesen felidézni. Röviden az a lényege, hogyha kis zöld emberkék jelennek meg, mi azonnal lövünk. Ezt ugye egy baráti ország, amelyik teljes bizalommal van az állítólag vele baráti viszonyban lévő Oroszországgal, ilyen módosítást nem hajt végre. De mondhatok mást is, se Belorusszia, se Kazahsztán, se Örményország, se Kirgizisztán, azok az államok, amelyek immáron Oroszország mellett az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjai, egyike sem ismerte el a Krím Oroszországhoz csatolását. Hát, hogyha a legszorosabb szövetségesei továbbra is jogi értelemben Ukrajna részének tekinti a Krímet, akkor itt a Krím elcsatolása körül mégiscsak lehet valami probléma. Különösen ha arra gondolok, hogy Örményország és Kirgizia az egyik az azeriekkel való szembenállás miatt, a kirgizek a végtelen szegénységük miatt nagyon is kiszolgáltatottak Oroszországnak, és ha mégse tudja Moszkva elérni, akkor itt láthatóan valami bizalmi deficit mégiscsak keletkezett, tehát az ukrán konfliktus szerintem több problémát okoz Oroszországnak, mint ami nyerességgel járt. Legfeljebb a rezsim tudta átmentileg stabilizálni a helyzetét, és egyfajta hát szimpátiát ébreszteni maga iránt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége.